Rainkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Huszonhárom óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A kormány a brüsszeli nyomás ellenére fenntartotta és fenntartja a rezsivédelmet, ezért továbbra is a magyar családok fizetik az unió legalacsonyabb gáz- és áramszámláját, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlés tavaszi ülésszakának első ülésén mondott napi rendelőtti felszólalásában. Egész Európában csak Magyarország volt képes a rezsistopra, tette hozzá Orbán Viktor. A kormányfő arról is beszélt, az ukránok által előidézett vészhelyzetet elhárították, a stratégiai olajtartalékokat megnyitották, az ország energiaellátását biztosítják. Az ukránok nyíltan fenyegetik a magyar kormányt és személyesen annak vezetőit is, de a nemzeti kabinet nem enged semmilyen zsarolásnak, jelentette ki Orbán Viktor, aki kiemelte, Brüsszelnek kötelessége lenne, hogy Magyarország oldalára álljon, de nem teszi. Európa ezt a háborút nem bírja pénzzel, bele fog rokkanni, és évtizedekre nyakig eladósodik. A kormány álláspontja szerint ebből Magyarországnak ki kell maradnia, jelentette ki. Előrevetítette, hogy Brüsszel és a nagyobb európai országok háborúra készülnek Oroszországgal, ennek következményei pedig beláthatatlanok lesznek. A magyar kormány semmilyen Ukrajna számára kedvező döntéshez nem járul hozzá az Európai Unióban mindaddig, amíg Kijev újra nem indítja a kőolajszállítást hazánk irányába a barátságvezetéken, erősítette meg a külgazdasági és külügyminiszter Brüsszelben az EU-s külügyi tanácsülést megelőzően. Szijjártó Péter arról számolt be a vezetékkel szembeni újabb dróntámadással kapcsolatban, hogy már elhárították a tatárföldi szivattyúállomásban keletkezett károkat, így minden szakasz üzemképes, kizárólag az ukrán állam döntésétől függ, hogy újraindul-e a kőolaj szállítása. A tárcvezető részletesen kifejtette, az ukránok a magyar blokkolás következtében nem férhetnek hozzá a hadi kölcsönhöz, és az Oroszország elleni 20. szankciós csomagot sem fogadják el. Véleménye szerint nem az uniós tagállam Magyarországra kellene nyomást gyakorolni Brüsszelben, hanem az EU-n kívüli Ukrajnára. Magyarország és Szlovákia ultimátumait a Kremlnek kellene címezni, írt az ukrán külügyminiszter az ex-közösségi oldalon. Ez a két ország nem tarthatja túszként fogságban az egész uniót. Felszólítjuk mindkét országot, hogy folytassanak építő jellegű együttműködést és viselkedjenek felelősségteljesen, közölte Andrij Sibiha. A kijevi diplomácia irányítója az EU külügyek tanácsában hangsúlyozta Ukrajna béketeremtésre való készségét és szorgalmazta Európa nagyobb részvételét a béke folyamatban. Ezzel egy időben kiemelte az Egyesült Államok vezető szerepét. Az ukrán elnök szerint országa győzni fog az Oroszországgal vívott háborúban és visszaszerzi az elfoglalt területeket. Volodymyr Zelenszkij a háború kezdetének negyedik évfordulója előtt adott interjút a BBC brit közszolgálati televíziónak. Ebben úgy fogalmazott, Vlagyimir Putyin orosz elnök tulajdonképpen már ki is robbantotta a harmadik világháborút, mivel ha most nem állítják meg, ő sem fog megállni Ukrajnában. Igennel válaszolt arra a kérdésre, hogy tehát ukrán győzelem alatt az összes elfoglalt terület visszaszerzését érti-e. 2026 első hónapjában az államháztartás központi alrendszere 32 milliárd 300 millió forintos többlettel zárt, írt a részletes tájékoztatójában a Nemzetgazdasági Minisztérium. Magyarország pénzügyei rendezettek, jelezte a tárca. Újabb 4 milliárd forint jut a távfűtött otthonok korszerűsítésére, tájékoztatta az Energiaügyi Minisztérium az MT-t. A keretösszeg megemelésével 9 milliárd 100 millió forint visszanemtérítendő támogatás jut a távolról leolvasható fűtési költség megosztó felszerelésére, a pályázat első körében az 5 milliárd forintos eredeti forrásmennyiséget teljes egészében lekötötték 612 távhővel ellátott társasház vagy lakásszövetkezet fejlesztésére. Adathalász e-mailben csalók élnek vissza a Magyar Állam Kincstár nevével. Olyan hamis információkat terjesztenek, hogy a kincstárban vezetett értékpapírszámlák számlakivonatai elkészültek, és azok egy linken keresztül letölthetők. Ez valójában egy rosszindulatú kódot tartalmazó telepítő fájl letöltését indítja el, amelyen keresztül a csalók megszerezhetik az ügyfelek számladatait. Magyarország csatlakozott az Európai Áldozatsegítő segélyhívószámhoz, jelentette be az igazságügyi miniszter. 10 éve már működik ilyen, az ingyenes 80-225-225-ös számon, mostantól azonban a 116-006-on is kérhető segítség, ha valaki bűncselekmény áldozata lesz, mondta el Tuzson Bence. Habár az elmúlt években egyre csökken a bűncselekmények száma, mégis egyre többen fordulnak az áldozatsegítő központokhoz. 2024-ben körülbelül 35 ezer ember kért segítséget, tavaly már 45 ezer. Történelmi jelentőségű téli vihar ért el az Egyesült Államok keleti partját, áramkimaradásokat, utazási korlátozásokat okozva. New Yorkban tilalmat hirdetett ki Zoran Mandami polgármester, átmenetileg a város összes utcáját lezárták. Fél méter hó hullik a térségben, az erős szél pedig hótorlaszokat emel, már mintegy 9000 repülőjáratot is töröltek. Végül az időjárásról. Előbb újra beborul, majd ismét szakadozik, gomolyosodik a felhőtakaró, szorványosan zápor, húzápor előfordulhat, nagy területen lesz élénk, erős a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 0 és plusz 5, napközben 8 és 13 fok között alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Hajai László. Hétfői adásunk témái. A nagybőti időszakban fedezzük fel újból keresztségünk gazdagságát. Leó pápa homíliája a római Jézus szíve templomban. Nagybőjben gyakoroljuk a bűnbánatot imával és az irgalmasság cselekedeteivel együtt. A Szent Atya úrangyala imája. A béke nem halasztható el. Halkassanak el a fegyverek Ukrajnában. Leó pápa felhívásai. Igen, igen, nem, nem. Szemben a most ez, most az helyezkedéssel. Erik Warden, norvég trappista püspök első nagybőti emlékedése a Vatikánban. A nagybőti időszakban fedezzük fel újból a keresztségünk gazdagságát. Leó pápa homíliája. Nagybőt első vasárnapján a Termini pályaudvar közelében levő Jézus Szent Szíve plébánia templomban bemutatott szentmisén 14. Leó pápa mélyreható emlékedést tartott a nagybőt jelentéséről és a keresztség kegyelméről, amely elkíséri egész életünket. Jézus követésére ösztönöz és maradéktalanul tiszteletben tartja a szabadságunkat. A hamvazás szertartásával néhány nappal ezelőtt megkezdődött nagybőt egy intenzív liturgikus időszak, amely lehetőséget kínál számunkra, hogy újra felfedezzük keresztségünk gazdagságát, és Jézus megtestesülésének, halálának és feltámadásának köszönhetően teljesen megújult élekkel éljünk. Kezdte a homíliáját Leó pápa, majd elmélyítette a nagybőt első vasárnapján a Teremtés könyvéből elhangzott olvasmány és a Jézus megkísértéséről szóló evangéliumi szakasz tanítását. Párbeszédben egymással az olvasmány és az evangélium hozzásegítenek bennünket ahhoz, hogy ismer felfedezzük a keresztség ajándékát, mint kegyelmet, amely találkozik szabadságunkkal, fejtette ki szentbeszédében a pápa. A Teremtés könyvének elbeszélése, amely visszavezet minket teremtményi állapotunkhoz, elsősorban nem egy tilalom, hanem inkább egy kapcsolat lehetősége a teremtmény és teremtője között. Az ember ugyanis szabad akarattal rendelkezik, hogy elismerje és befogadja a teremtő másságát,
l'alterità del creatore,
aki elismeri és befogadja a teremtmények másságát. A kígyó éppen ezt akarja megakadályozni, azt sugallva, hogy minden különbséget el lehet törölni a teremtmények és a teremtő között. Azzal az illúzióval csábítja el a férfit és a nőt, hogyha birtokukba veszik azt, amit ő szerinte Isten meg akar tagadni tőlük, akkor olyanok lesznek, mint Isten. Leó pápa megállapította, hogy a Teremtés könyvének ez a leírása egy felülmúlhatatlan remek mű, amely a szabadság drámáját ábrázolja. Az evangéliumi szakasz Krisztus megkísértésének jelenete alapvetően arra az ősi dilemmára ad választ, amely felteszi a kérdést. Megvalósíthatom-e életemet a maga teljességében, ha igen mondok Istennek? Vagy ahhoz, hogy szabad és boldog legyek, meg kell szabadulnom ő tőle? Leó pápa arra mutatott rá, hogy Jézus felfedi valódi emberségét, feltárja az embert önmaga számára.
Rivella l'uomo a se stesso.
A Szent Atya idézte a Gaudium et Spes zsinati konstitúció tanítását, miszerint az ember misztériuma csak a megtestesült ige misztériumában világosodik meg igazán. Isten fia, aki szembeszáll az ősi ellenség csábításaival, megmutatja nekünk az új embert, a szabad embert, a szabadság megnyilvánulását, amely akkor valósul meg, amikor igent mondunk Istennek. Ez az új emberség a keresztelők útnál születik meg, hangsúlyozta Leó pápa arra buzdítva, hogy ebben a nagybőti időszakban ismét fedezzi fel a keresztség kegyelmét, a bennünk lakozó élet forrását, amely dinamikusan elkísér bennünket, maradéktalanul tiszteletben tartva szabadságunkat. A pápa kifejtette, hogy a keresztség dinamizmusa nem korlátozódik a szertartás tér és időbeli kereteire, hanem a szentségben kapott kegyelem szüntelenül elkíséri egész életünket. Egy benső hang, amely arra ösztönöz, hogy váljunk hasonlóvá Jézushoz, és felszabadítja szabadságunkat, hogy az az Isten és a fele barátunk szeretetében találja meg végső beteljesedését. A keresztségnek ez a kapcsolati természete arra hív, hogy barátságban éljünk Jézussal, és belépjünk az Atyával való közösségébe. Ez képessé tesz bennünket arra is, hogy hitel és közelséget éljünk másokkal, olyan szabadságot, amely az ördög javaslatával ellentétben nem a saját hatalmunk keresése, hanem az önátadó szeretet.
Ma amore che si dona.
Amely mindannyiunkat testvérekké tesz. Tanította Leó pápa, majd idézett Szent Pálnak a Galatákhoz írt leveléből, miszerint nincs többé zsidó vagy görög, rabszolga vagy szabad, férfi vagy nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok Krisztus Jézusban. A Szent Atya homíliájában ezután felidézte elődjét, 13. Leó pápát, aki arra kért a Boszkó Szent Jánost, hogy éppen ezen a helyen építse fel a Jézus Szent Szíve templomot, mert megérezte ennek a helynek központi jelentőségét a termini pályaudvar mellett, a város egyedülálló útkereszteződésében, amely az idők folyamán még fontosabbá vált. Leó pápa örömmel állapította meg, hogy a plébánia közösségével való találkozás során különleges összetartozást tapasztalt meg tagjai között, ma sorra vette a térség kihívásait. A városrészben számos a fiatal egyetemista, sokan ingáznak munkájuk miatt, vagy éppen munkát kereső bevándorlók. A fiatal menekülteket a szomszédos épületben fogadják be, és a szarézi szerzetesek kezdeményezésére találkozhatnak hasonlókorú olasz társaikkal, lehetőségük nyílik, hogy integrációs projekteket valósítsanak meg, számos hajléktalan pedig a közeli Caritas épületében talál menedéket. A Szent Atya utalt korunk ellentmondásaira, amelyek megnyilvánulnak a térség mindössze néhány méteres körzetében. A kényelmesen utazók, szemben a hajléktalanokkal, a jóságban rejlő hatalmas lehetőségek, szemben a rohamosan terjedő erőszakkal, a becsületes munkavégzés iránti vágy, szemben a kábítószer kereskedelemmel és a prostitúcióval. A ti plébániátok feladata, hogy gondoskodjon ezekről a valóságokról, hogy a térségben az evangélium kovásza, a közelség és a szeretet jelképe legyen. Hangzott a pápa buzdítása, majd a Szent Atya köszönetét fejezte ki a szarézi szerzeteseknek, fáradhatatlan munkájukért, arra biztosítva mindenkit, hogy továbbra is tegyenek környezetükben a fény és remény kislángja. Homiliája végén Leó pápa a segítő Szűz Máriához fohászkodott:
Maria Auxiliatrice,
támogasson bennünket utunkon, erősítsen meg bennünket a kísértés és megpróbáltatás pillanataiban, hogy teljes egészében maradéktalanul megéljük Isten gyermekeinek szabadságát és testvériségét. Nagybőjben gyakoroljuk a bűnbánatot, imával és az irgalmasság cselekedeteivel együtt. Leó pápa úrangyala imája. Vasárnap délben, miután visszatért a római termini pályaudvar közelében lévő Jézus Szent Szíve plébánián tett látogatásáról, Leó pápa az apostoli palota ablakába köszöntötte a Szent Péter téren összegyűlt híveket, arra buzdítva, hogy újítsuk meg együttműködésünket az Úrral, és kötelezzük el magunkat, hogy kivirágoztatjuk életünket a maga teljes szépségében. Ma, nagybőjt első vasárnapján, az evangéliumi szakasz arról szól, hogy Jézus a Szentlélek vezetésével a pusztába megy, ahol megkísérti az ördög. Kezdte beszédét a Szentatya. Miután 40 napig böjtölt, Jézus érzi emberségének a súlyát, fizikai szinten az érséget, erkölcsi szinten pedig az ördög kísértéseit. Ugyanazt a fáradtságot éli át, amelyet mindannyian megtapasztalunk utunk során, és az ördögnek ellenállva megmutatja nekünk, hogyan győzhetjük le a csalásokat és csábításokat. Az élet igéivel a liturgia arra hív bennünket, hogy úgy tekintsünk a nagybőti időszakra, mint egy fényes útra, amely során az ima, a bőt és az alamizsna révén megújíthatjuk együttműködésünket az Úrral, megvalósítva életünk egyedülálló remek művét, hangsúlyozta Leó pápa. Engedjük meg az Úrnak, hogy eltávolítsa a foltokat és meggyógyítsa a sebeket, amelyeket a bűn okozhatott életünkben, és kötelezzük el magunkat, hogy kivirágoztatjuk életünket a maga szépségében, egészen a szeretet beteljesedéséig, ami az igazi boldogság egyetlen forrása. A pápa megjegyezte, hogy természetesen igényes útról van szó, és fennáll annak a kockázata, hogy elbátortalanodunk, vagy hagyjuk, hogy elámítsanak bennünket a megelégedés kevésbé fárasztó útjai, mint a gazdagság, a hírnév és a hatalom. Ezek azonban, amelyek Jézus kísértései is voltak, csak szánalmas pótszerei annak az örömnek, amelyre teremtve lettünk, és végül elkerülhetetlenül és örökre elégedetlenek, nyugtalanok és üresek maradunk.
Inquieti e vuoti.
Szent hatodik pápa ezért tanította, hogy a bűnbánat távol áll attól, hogy szegényé tegye emberségünket, azt gazdagítja, megtisztítja és megerősíti egy olyan látóhatár felé haladva, amelynek végcélja az Úrban való szeretet és ráhagyatkozás, idézett Leó pápa elődje penitelméni kezdetű a bűnbánat fegyelméről szóló apostoli rendelkezéséből. A bűnbánat működben tudatosítja korlátainkat, erőt ad, hogy leküzdjük azokat, és éljük Isten segítségével egyre intenzívebb szeretett közösséget ővele, és egymás között mutatott rá Leó pápa. Azt tanácsolta, hogy ebben a kegyelmi időszakban gyakoroljuk nagylelkűen a bűnbánatot imádsággal és az irgalmasság cselekedeteivel együtt, adjunk teret a csendnek, hallgattassuk el egy kicsit a televíziókat, a rádiókat, az okostelefonokat. Elmékedjünk Isten igéjéről, járuljunk a szentségekhez, hallgassuk a Szentlélek hangját, aki a szívünkben szól hozzánk, és hallgassunk egymásra, a családokban, a munkahelyeken, a közösségekben. Szánjunk időt azokra, akik egyedül vannak, különösen az idősekre, a szegényekre, a betegekre. Mondjunk le a felesleges dolgokról, és osszuk meg megtakarító dolgainkat azokkal, akik szükséget szenvednek. Leó pápa utalt Szent Ágoston tanítására,
come dice Sant'Agostino,
miszerint imádságunk, amelyet alázatban és szeretetben, bőtölésben és alamizsnálkodásban, mértékletességben és megbocsátásban, jó dolgokat adva és a rosszakat vissza nem adva, a gonosztól eltávolodva és jót cselekedve végzünk, eljut a mennybe és békét ad nekünk. Végül az úrangyala elimádkozása előtt 14. Leó pápa arra buzdított beszédében, hogy nagybőti utunkat bízzuk Szűz Máriára, az édesanyára, aki mindig segít gyermekeinek a megpróbáltatások során.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Az Úrangyalra elimádkozása után Leó pápa ismételten határozott felhívást intézett a felelősökhöz, haladéktalanul kössenek tűzszünetet és lépjenek a párbeszéd útjára. A Szentatya arra buzított, hogy imádkozzunk a meggyötört ukrán népért és mindazokért, akik a világ minden részén háborúk miatt szenvednek. A béke nem halasztható el, sürgető szükség van rá, amelynek teret kell találni a szívekben és felelős döntésekben kell megnyilvánulnia, hangsúlyozta Leó pápa, majd erőteljesen megismételte felhívását. Hallgassanak el a fegyverek, szűnjenek meg a bombázások, haladéktalanul kössenek tűzszünetet, és fokozzák a párbeszédet a béke felé vezető út megnyitása érdekében. Leó pápa mindenkit arra kért, hogy csatlakozzon az imákhoz a meggyötött ukrán népét és mindazokért, akik emiatt a háború miatt és a világ minden konfliktusa miatt szenvednek, hogy a régóta vár béke ajándéka felragyoghasson napjainkban. A Szentatya ezután köszöntötte a római híveket és az itáliai és a különféle országokból érkezett zarándokokat, közöttük a szlovákiai Privide város iskolás csoportját, valamint bátorító szavakat intézett azoknak a társulatoknak a tagjaihoz, amelyek közösen kötelezték el magukat a ritka betegségek leküzdése érdekében. 14. Leó pápa végül mindenkinek kellemes vasárnapot és szép nagybőti időszakot kívánva búcsúzott a Szentpéter téren összegyűlt nemzetközi hívőseregtől. Igen, igen, nem, nem. Szemben a most, ez most az helyezkedéssel. Erik Warden, norvég trappista püspök első elmékerése. Erik Warden püspök norvég trappista szerzetes február 22-én vasárnap délután az apostoli palota Szent Pál kápolnájában megkezdte a Szentatya és a római kúria számára tartott lelki gyakorlatát. Első emelkedését Belépni a bődbe címmel tartotta meg, amelyben határozottan kérte, hogy szüntessük meg magunkban a haragot, ami a béke legnagyobb ellensége, és helyezzük magunkat Isten oltalmába. A kúria lelki gyakorlata nem nyilvános, nem is közvetítik, ellenben Warden püspök mindegyik emlékedéséről közzétesz egy angol és olasz nyelvű összefoglalót. Első emlékedésének foglalata. A nagybőt szembesít minket a lényeggel. Elvezet minket egy anyagi, szimbolikus térbe, amely megszabadult a felesleges dolgoktól. Azokat a dolgokat, amelyek elvonják a figyelmünket, még ha önmagunkban jók is, most egy időre félretesszük, és így szabadon vállaljuk az érzettől való tartózkodás időszakát. A Krisztus példájához és parancsolataihoz való hűség a keresztény hitelesség védjegye. A megtestesített béke mértéke, az a példaértékű béke, amelyet a világ nem adhat meg, Jézus állandó jelenlétéről tanúskodik nekünk. Fontos hangsúlyozni ezt a pontot, mivel az evangéliumot oly gyakran használják fegyverként a kultúrharcokban. A keresztény szavak és jelek bármilyen célű manipulációjával határozottan szembe kell szállni. Ugyanakkor fontos, hogy a téves eszméket ne csupán méltatlankodó ellenvetéssel igazítsuk ki, hanem mutassuk meg nekik, miben is áll az igazi lelki küzdelem. A keresztény béke nem egy könnyű élet ígérete, hanem egy átalakított társadalom feltétele. Itt az ideje, hogy megfogalmazzuk a keresztény béke radikális természetét, annak igazságos, bátor önátadásban álló gyökerét, miközben egyidejűleg emlékeztetjük magunkat és másokat is, Klímakosz, létrás Szent János hallatottan szavainak igazságára, a harag a legnagyobb akadálya annak, hogy a lélek bennünk lakjon. Az egyház békét old a nagybőti programjainkba. Nem kisebbíti felhívását a bűnök és a káros szenvedélyek elleni küzdelemre, hanem arra buzdít, hogy a beszédünk legyen igen-igen, nem-nem, szemben a most ez, most az helyezkedéssel. Ezért az egyház a nagybőti küzdelem kezdetén egy békét hozó dallamot kínál nekünk, mint ennek az időszaknak a muzsikája. Több mint 1000 éven át a nagybőt első vasárnapjának római liturgiája állandó elemként megőrizte ezt a gyönyörű szépségű traktust, amely felkészült az evangéliumra, vagyis Krisztus pusztai megkísértésének a szövegére. A traktust a nagybőti miséken az Alleluja helyét énekeljük, amely most a Qui Habitat kezdetű 9-rendi zsoltár, aki a magasságbeli oltalmában lakik. Ez egy zenei egzegézis, amely megérdemli a figyelmünket, tehát nem egy elavult esztétikai erekje. A traktus ugyanis létfontosságú üzenetét közvetít. Szent Bernard figyelt fel erre az üzenetre. 1139 nagybőtjében 17 prédikációból álló sorozatot tartott szerzeteseinek ebben a Qui Habitat témában. Azt vizsgálja, mit jelent kegyelemben élni, amikor a gonosz ellen harcolunk, amikor elimozdítjuk a jót, megvédjük az igazságot, és követjük a rabszolgaságból az ígéret földjére vezető kibonulás útját, anélkül, hogy jobbra vagy balra letérnénk. Így megőrizzük a békét magunkban, tudva, hogy ami néha hasonló a borotva ellenjáráshoz, mégis alatta örök karok vigyáznak ránk. Arra hív minket, hogy megújult lelkesedéssel kötelezzük el magunkat egy szerető és tiszta tanítmányosság mellett. Tanította Erik Várne trappista püspök a vatikáni lelki gyakorlat során. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsúrit, a hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. osztályos diákjaival, a kafarnaumi százados történetéről és Mátyás apostol meghívásáról beszélget.
Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében, ámen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Ámen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. Sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyerekek és kedves rádióhallgatók. A mai adásunkban a hit és az emberség történeteiről lesz szó. Az első részben a kafarnaumi százados történetét elevenítjük fel, aki Jézusban nem csak egy nagy tanítót, hanem a megváltót ismerte föl. Az ő hitvallása olyan erőteljes volt, hogy szavai a mai napig visszhangoznak minden szentmisében. A második részben pedig Mátyás apostol kiválasztásáról lesz szó. Ő az az apostol, aki Júdás helyére került, hogy a 12 tanítvány teljessége megmaradjon. Az ő élete és szolgálata arról szól, hogy hogyan válhat valaki Isten eszközévé, még akkor is, ha először nem az első kiválasztottak között volt. Tehát akkor, gyerekek, kezdjük a kafarnaumi százados történetével. Bevezetésül elmondom nektek ezt a történelmi helyzetet, ami ekkor Júdeában volt, és a Római Birodalomban. A Jézus korabeli Júdea és Galilea a Római Birodalom fennhatósága alatt állt. A birodalom terjeszkedése egészen a Közel-Keletig elért, ahol politikai és vallási feszültségek uralkodtak. A rómaiak helytartókat, például Poncius Pilátust küldtek az elfoglalt területekre, akik adót szedtek és biztosították a birodalom rendjét. A katonai ellenőrzést római légiók és helyi katonai egységek tartották fönt. Ilyen volt ez a százados is, akiről most fogunk tanulni. A századosok szerepe a római hadseregben a százados, latinul centurio, parancsnokként irányított 100 katonát. Fontos szerepük volt a rend fenntartásában és a katonák kiképzésében. A századosok megbízható, tapasztalt katonák voltak, akik magas rangjuk ellenére szoros kapcsolatban álltak az emberekkel. És akkor így elérkezünk ehhez a századoshoz, aki Kafarnaumban élt. Kafarnaum városáról. Kafarnaum Isten szolgálatának a központja volt. Kafarnaum egy forgalmas halászfalu volt a Galileai tengerpartján. Stratégiai fekvésének köszönhetően fontos kereskedelmi és katonai központként működött. Jézus gyakran tartózkodott itt. Több csodáját is ebben a városban vitte véghez. Kafarnaumban található Péter háza is. Ki volt ez a Péter, gyerekek? Léna?
Jézusnak az első kiválasztott apostola.
Így van, pontosan, köszönöm szépen. Tehát tanítvány, apostol Kafarnaumban élt, ahol a hagyomány szerint az egyik legfontosabb keresztény zarándokhely is lett ebből a városból. Tehát akkor kezdjük el, hogy hogyan szól a történet Jézus idejében Kafarnaumban. Léna.
Egy leprás ember meggyógyítása után Jézus Kafarnaum városába érkezett. Egy százados odament hozzá, és kérlelni kezdte.
Uram, a szolgám a házamban fekszik bénán, és rettenetesen kínlódik.
Megyek és meggyógyítom.
Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én szolgám. Mert ha én is azt mondom egy katonámnak, menj, akkor elmegy. Egy másiknak, gyere, akkor odajön. Egy harmadiknak, tedd ezt, akkor megteszi.
Jézus igen elcsodálkozott a százados szavain.
Bizony mondom nektek, Izraelben nem találtam ekkora hitet senkinél. Menj, és legyen úgy, ahogyan hitted.
Szolgája még abban az órában meggyógyult.
Így van, csoda történt vele, pedig Jézus el szeretett volna menni oda hozzá, de akkora hite volt a századosnak, hogy azt mondta, Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én szolgám. Ezt a Máté evangéliumában is olvashatjuk a 8. fejezetben. A százados rendkívüli hitről tett tanúbizonyságot. Megértette Jézus hatalmát anélkül, hogy személyes ellenlétére lett volna szükség. Pedig ő milyen katona volt, gyerekek? Léna?
Római.
Római katona, így van. És a római katonák nem nagyon álltak szóba, ugye a keresztényekkel. Jézus csodálattal mondta a körülötte lévőknek, bizony mondom nektek, még Izraelben sem találtam ekkora hitet. Ezután a szolga abban az órában meggyógyult. Mik a tanulságok ebből a történetből, Léna?
Hit és alázat. A százados példája arra tanít, hogy az igazi hit nem a származástól vagy a vallási hovatartozástól függ, hanem a szív hozzáállásától.
Igen, így van. Tehát nem az a lényeg, hogy most keresztény valaki, vagy pogány, vagy római katona, hanem a hozzáállás ahhoz, hogy Jézusnak látta eddigi életét, látta a csodáit, és bízott benne, hogy úgyis, ha ő találkozik vele személyesen, megkéri, hogy gyógyítsa meg az ő szolgáját. Mi volt a második Áronka?
Isten mindenki számára nyitott. Jézus nem utasította el a pogány római századost, hanem készséggel teljesítette a kérését.
Így van, köszönöm szépen. Balázs?
A százados megértette, hogy Jézus szava önmagában is elegendő a gyógyuláshoz.
Így van, köszönöm szépen. És ezt, amikor mondta Jézus, hogy elmegyek hozzád, és meggyógyítom, akkor ugye azt válaszolta erre a mondatára Jézusnak, a kafarnaumi százados, hogy Uram, nem vagyok én méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én szolgám. Hol halljuk ezt? Minden alkalommal. Viborka.
Misén.
Így van, a misén. A bazilikában, vagy éppen akármelyik templomban, egy szentmisében. És a szentmisében hol? Melyik részében? Viborka.
Áldozás előtt.
Így van. És hogyan szól ott a misén? Egy picit másképpen mondjuk. Nóri?
Uram, nem vagy méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én szívem.
Igen, vagy az én lelkem. Így van. Tehát nem szolgálom, hanem az én lelkem, és akkor szoktuk térdelve mondjuk, és utána, amikor felállunk, úgy megyünk áldozni. Akkor folytassuk tovább. Bíborka.
A kafarnaumi százados szavai ma is jelen vannak a katolikus szentmisében, amikor a hívek ezt mondják áldozás előtt. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval, mondd, és meggyógyul az én lelkem. Ez a mondat az alázat és a hit szimbóluma lett. A liturgia során a hívek az eukarisztia fogadása előtt mondják kijelezve, hogy tisztában vannak saját méltatlanságukkal, de ugyanakkor bíznak Isten irgalmában és Jézus szavának erejében.
Így van, tehát, hogy bűnösök vagyunk, és nem vagyunk méltók arra, hogy magunkhoz vegyük az oltári szentséget, de bízunk az Isten erejében, és Isten irgalmában, hogy megbántuk a bűneinket a szentmise elején, vagy éppen elmentünk gyónni, és a gyónás után tudunk tiszta lélekkel menni áldozni. Köszönöm, tehát most igaz vagy hamis játékra hívlak benneteket a történet alapján. Válaszoljatok, légy szíves, ezekre a kérdésekre, hogy igaz-e vagy hamis. A kafarnaumi századosról lesz szó. Nem gondoskodott a szolgájáról. Nóri.
Hamis.
Igen. Féltette a szolgáját. Biborka.
Igaz.
Igen. Köszönöm. Jézusnak is parancsolt. Áron.
Hamis.
Így van. Kíváncsi volt Jézusra. Léna.
Igaz.
Igaz. Alázatos volt a kafarnaumi százados. Elismerte, hogy Jézus hatalmasabb nála. Biborka.
Igaz.
Igaz. Nagyobbnak tartotta magát Jézusnál. Nóri?
Hamis.
Így van. Hit Jézus szavának erejében. Léna?
Igaz.
Nagyon jó. És most Jézusra vonatkozó állításokat fogok kérdezni. Jézus lenézte a pogányokat. Áron?
Hamis.
Így van. Szóba állt a pogányokkal is. Balázs?
Igaz.
Igaz. Készségesen segített a századosnak. Bíborka?
Igaz.
Igen. Kérte a századost, hogy először térjen meg, Léna.
Hamis.
Így van. Hajlandó lett volna elmenni hozzá a lakásába.
Igaz.
Igaz, köszönöm, Nóri. Elcsodálkozott a százados hitén. Áron.
Igaz.
Így van. Megígérte, hogy egyszer majd meggyógyul a szolga. Léna.
Hamis.
Így van. Meggyógyította a szolgát. Áron.
Igaz.
Jó, így van. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon ügyesek voltatok. Témához kapcsolódó kérdéseket szeretnék még feltenni. Milyen szerepet töltött be a kafarnaumi százados a római hadseregben? Bíborka.
A százados 100 katonát irányító parancsnok volt.
Így van, köszönöm. Miért tartotta magát méltatlannak arra, hogy Jézus a házába lépjen? Léna.
Alázatból és abból a felismerésből, hogy Jézus szavának személyes jelenlét nélkül is van ereje.
Így van, tehát nem fontos elmenni, hanem hisz benne. Ugye szoktuk mondani, amikor beszélgetünk is, hogy elhiszette, hogy van Isten, vagy hiszel abba, hogy itt van Jézus köztünk, ahol 2-3 ember összegyűlik, és imádkozunk, akkor úgy szoktuk mondani, és én hiszem, és vallom, hogy közöttünk van akkor Jézus. Következő kérdésem. Hol található Kafarnaum, és miért volt fontos Jézus szolgálatában? Nóri.
A galileai tengerpartján fekvő város, amely Jézus szolgálatának egyik központja volt, számos csodatett és tanítás helyszíne.
Igen, így van. Mert beszéltünk róla, hogy Jézus idejében, mikor Jézus nyilvános tanítását elkezdte, akkor nem Názáretben hirdette először az evangéliumot, mert ott a saját városában nem úgy fogadták őt. És elment más városokba, Jerikóba, igaz? Emlékeztek?
Igen, ott volt a Jerikóivak.
Így van, pontosan. Ott volt a Jerikóivak, a Bartimeus, akiről tanultunk. Kafarnaumba, ez egy másik város. Akkor elment Jeruzsálembe, ugye? Több helyre. Ezekről a városokról is fogunk majd tanulni. Vagy például hol tette az első csodáját? Áronka.
Kánában, és egy esküvőn, ahol elfogyott a bor, és a vizet borrá változtatta.
Így van. Nagyon ügyes vagy. És kinek a kérésére tette ezt az első csodát? Léna.
Mária.
Így van. Az édesanyja kérésére, Mária kérésére. Köszönöm szépen. Mikor hangzik el a Szentmisén a kafarnaumi százados híres mondata, Léna?
Az áldozás előtt.
Így van, a Szentmisében az áldozás előtt. Nagyon ügyes vagy, Léna. Interaktív játékra hívlak benneteket. Tanultunk arról, hogy Szent Pál mikor tért meg. Ki emlékszik arra, hogy milyen események után tért meg? Áronka.
Üldözte először a keresztényeket, akik hittek Jézusban, és egy nap, amikor Damaszkuszba akart menni, leesett a lováról, mert nagy fényeség volt, és Jézus megkérdezte tőle, hogy miért üldözöl.
Így van. És akkor ő pedig válaszolt rá, hogy te ki vagy, megkérdezte, és Jézus válaszolt, hogy én vagyok Jézus, akit te üldözöl. És ezután mi történt Saullal? Balázs.
És ezután megvakult, 3 napig nem evett és nem ívott, a 3. napon megjött Ananiás, oda tette a kezét a fejére, és akkor imádkozott Ananiás, és akkor meggyógyult a szeme, és utána azt mondta Ananiásnak, hogy meg akar keresztelkedni.
Nagyon jó. És ezután üldözte még a keresztényeket?
Nem.
Így van.
És utána Jézus életéről kezdett beszélni.
Nagyon jó. És megtért, és pontosan Jézus tanítványa lett.
Ő lett a 13.
Ő lett, pontosan, és ő a nemzeteknek az...
apostola.
Így van, nemzetek apostola.
3 missziós utat tett meg, és legalább 13 levelet írt.
Nagyon jó. A pogányok részére, meg akiket már megtérített, azoknak írt levelet, és ezek maradtak fent a Szent Pál leveleiben. Így van.
Méltó, hogy házamba térj. Egyetlen szót szólj, az nekem elég. Szolgád ma oly nagyon kér, adj szabadulást. Testem és lelkem téged vár, gyógyíts meg, könyörülj rajtam, Jézus, legyen szabaddá a véred, fájó sebemet gyógyítsd, ments meg, mentsd meg.
És akkor most szépen áttérünk egy következő apostolra, akit Júdás helyett választottak. Mert Jézus mennybe menetele után történt, hogy a 11 apostol együtt volt. Léna, kérlek szépen, a Bibliából olvas fel a történetet.
Mátyás apostollá választása. Azokban a napokban felállt Péter a testvérek között, mindegy 120 ember álló sokaság volt együtt, és így szólt. Férfiak, testvérek, be kell teljesednie az írásnak, amelyet a Szentlélek megjövendőlt Dávid szája által Júdásról, azoknak a vezetőjéről, akik elfogták Jézust. Ő közénk tartozott, és részes volt ebben a szolgálatban. Lelket szerzett, azonban a gonoszság bérén ezután felakasztotta magát. Erről tudomást szerzett Jeruzsálem minden lakója, úgyhogy azt a lelket az ő nyelvükön makedámának, azaz vérmezőnek hívják.
Tehát hallottátok, hogy Júdás felakasztotta magát, és ugye meg volt írva a Zsoltárok könyvében, az Ószövetségben, és a 12 apostolnak meg kellett lenni a 12-es számnak, és ezért Júdás helyett mindenképp szerettek volna választani egy új apostolt.
Lakóhelyük váljék pusztasággá, s ne legyen, aki benne lakik, és előjárói tisztességet kapja meg más. Ennél fogva szükséges, hogy azok közül, a férfiak közül, akik együtt vannak velük minden időben, amikor az Úr Jézus közöttük járt, kezdve János keresztségétől, addig a napig, amelyen felvétett tőlük, ezek közül valaki velük együtt az ő feltámadásának tanúja legyen.
olyan apostolt, olyan embert válasszanak, aki ismerte Jézus, vele volt addig is életében. Nem volt akkor még kiválasztott, de ugyanúgy ő is részt vett az apostolokkal, ment, és Jézussal is figyelte Jézust, vele volt, vele élt ebben a 3 évben.
Kijelöltek tehát 2, Józsefet, akit Barzabásnak, melléknevén Justusnak hívtak, és Mátyást, majd így imádkoztak. Urunk, aki mindenkinek a szívét ismered, mutasd meg a 2 közül egyiket, akit kiválasztottál, hogy átvegye ennek a szolgálatnak az apostoli hivatásának helyét, amelyet Júdás hűtlenül elhagyott és eltávozott az őt illető helyre. Azután sorsot vetettek rájuk, és a sors Mátyásra esett, akit a 11 apostol közé soroltak.
Igen, köszönöm szépen. Tehát az apostolok cselekedeteiből hallottuk ezt a részletet, hogy hogyan választották ki sorshúzással a 2 ember közül. Ki volt az a 2 ember? Nóri?
Mátyás és Barzabás.
Így van. Köszönöm szépen. Nóri, kérlek szépen, mondd el nekünk, hogy mit jelent az a név, hogy Mátyás.
Isten ajándéka, az Úr ajándéka.
Életéről sok mindent tudunk, gyerekek. Nóri?
Életéről és működéséről nem beszél az Új Szövetség, csak a megválasztást írja le.
Így van. Melyik az ő ünnepnapja? Mikor ünnepeljük Mátyást?
A Világegyházban május 14-én, Magyarországon pedig február 24-én.
Így van.
Barmátyás neve nem szerepel az eredeti 12 apostol között, mégis Jézus nyilvános működésének kezdete óta a követői közé tartozott. Az apostolok cselekedetei szerint ő szemtanúja volt Jézus földi életének, csodáinak, kereszthalálának és feltámadásának. Ezért is választhatták őt Júdás helyére, hiszen a feltételek egyike az volt, hogy az új apostol ismerje Jézus egész működését.
Ugye tudjuk, hogy a 12 apostol ki volt? El tudjuk mondani egy valaki a rádióban? Léna.
Péter, András, Jakab, János, Fülöp, Bertalan, Tamás, Jakab, Máté, Tádé, Simon, Karióti Júdás.
Igen, pontosan. És Karióti Júdás helyére kellett Mátyást megválasztani. Köszönöm, Léna, ügyes vagy. Nóri, kérlek szépen, folytasd a történetet.
A kiválasztás folyamata. Jézus mennybe menetele után a tanítványok összegyűltek, és elhatározták, hogy pótolják Júdás árulása és halála miatt megüresedett helyet. Péter vezetésével 2 férfit állítottak jelöltként a 12. apostoli helyre, Barzabást és Mátyást. Ezután imádkoztak, és sorshúzással döntöttek, amelyek eredményeként Mátyás lett az apostol. Ez a kiválasztás azt mutatja, hogy az apostolok mennyire fontosnak tartották Jézus közvetlen tanításának továbbadását, és hogy a döntéseiket mindig ima és isteni vezetés alapján hozzák meg.
Áron, kérlek szépen, folytasd, mondd el a munkásságát.
Mátyás szolgálatáról kevés konkrét adat áll rendelkezésünkre, de a hagyomány szerint Palesztinában, majd Etiópiában és Kis-Ázsiában hirdette az evangéliumot. Egyes források szerint mártír halált halt. Ő a keresztény ácsok és mészárosok védőszentje. A művészetben idős emberként ábrázolja, akit alabárdal vagy karddal ölnek meg, vagy két szerszám egyikét tartja a kezében. Az egyház számára Mátyás példája azt tanítja, hogy Isten elhívása nem mindig látványos vagy előre meghatározott, de aki hűséges Jézushoz, azt Isten a megfelelő időben a megfelelő helyre állítja. Ünnepe a magyar naptárban február 24.
Így van. Köszönöm szépen, Áronka. És Mátyás apostolnak a kiválasztásáról azt tanuljuk meg, hogy ő nem az elsőként lett kiválasztva, de mégis hűséges volt Jézushoz, és mi nekünk is van ilyen az életünkben, amikor nem biztos, hogy elsőre kapunk meg valamit, vagy elsőre érjük el azt a célt, amit nagyon meg szeretnénk szerezni, vagy el szeretnénk érni valamit, vagy a tanulmányainkban valamiben nagyon ki szeretnénk magasodni, de elsőre nem sikerül, lehet, hogy másodikra. Mint ahogy itt ez a Mátyás is, akit Isten a megfelelő időben, a megfelelő helyre állított. Mit tudunk, hogy mi van a hagyományban róla? Balázs.
Mátyás nevéhez tartozik egy régi népi hagyomány, jégtörő Mátyás. A néphit szerint Mátyás megtöri a jeget, vagy ha nem talál jeget, akkor csinál.
Mit jelent ez?
Ha február 24-én enyhe meleg idő van, akkor a tél még visszatérhet, és hideg napok jöhetnek. Ha hideg, fagyos az idő, akkor a tavasz hamarosan beköszönt, mert Mátyás eltöri a jeget, vagyis véget vet a télnek.
A régi időkben mire figyeltek ezen a napon?
Ezt a hiedelmet a régi időkben főként a földművesek és állattartók figyelték, mert a tavasz érkezése fontos volt a mezőgazdasági munkák elkezdéséhez. A hideg idő jó termést jelent, a szeles pedig kevés tojást. Ha Mátyáskor esik, akkor a jég elveri majd a termést. A szőlő savanyú lesz.
A néphagyomány szerint Mátyás apostol kulcsokat is kapott az időjárás szabályozásához. Ezért tekintették őt a tavasz első hírnökének. Mire szoktunk még figyelni ilyenkor Mátyás nap körül? Léna?
Néhány vidéken azt is tartották, hogy ezen a napon a madarak elkezdik a jegyességet, vagyis a természet ébredezik.
Igen, és halljuk a madarak csicsergését, akkor már tudjuk, hogy nem sokára itt lesz a tavasz. Köszönöm szépen. Ki volt az első apostol, Áron?
Péter.
Így van. Ki volt az utolsó apostol?
Karióti Júdás.
Így van, köszönöm, Balázs. Kit választottak Karióti Júdás helyett, Léna?
Mátyást.
Nagyon jó. És ki volt a nemzetek apostola, Léna?
Pál.
Pál apostol. Mikor ünnepeljük Mátyás neve napját Magyarországon? Léna.
Február 24-én.
Így van. Köszönöm szépen. Tehát, ahogy láthattuk az apostolokról szóló történetekben, minden apostol Jézushoz tartozott, és Jézus kiválasztottja volt. Szeretnélek benneteket megkérni, hogy itt a rádiós műsorunk végén szépen mondjunk el egy imát, kedvenc imáim között van, Loyolai Szent Ignácnak az imája. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, ámen.
Krisztus lelke, szentelj meg engem, Krisztus teste, üdvözíts engem.
Krisztus vére, illess meg engem, Krisztus oldalából kifolyó víz most tisztára engem.
Krisztus kínszenvedése, erősíts meg engem, ó jóságos Jézus, hallgass meg engem.
Szent Sebrelidre, rejt el engem, ne engedd, hogy elszakadjak tőled.
A gonosz ellenségtől oltalmazz engem, halálom óráján hívj magadhoz engem.
Add, hogy eljussak hozzád, és szentjeiddel dicsérjelek téged, mindörökkön, örökké. Ámen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.
Elhangzott műsorunkban Vámosné Acsúrit a hitoktató beszélgetett tanítványaival. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan éjfél, az éjszaka további részében ma elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Elsőként Grecsó Krisztián Bera című regényének 19. részét hallgathatják meg, majd a Lélek útjain című műsorunkban többek között a megtérésről lesz szó. Egy órakor regionális hír összefoglalóval és a kora esti hírmondóval, 2 óra 5 perctől mindennapi egészségünk című magazinunkkal jelentkezünk. A mai adás vendége Pintér Szilvia, életmód tanácsadó és terapeuta, akivel a bőtről beszélgetünk. 3 óra 5 perckor kezdődik Közélet című műsorunk, melynek első felében Gur Péter Attilával, a Miskolci Egyesített Szociális Egészségügyi és Gyermekjólét Intézmény igazgatójával beszélgetünk aktualitásokról, majd beszámolunk arról, hogy Miskolcon is bemutatták a Romzsa Tódor életéről és mártír haláláról szóló filmet. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Berec Renáta, Birincsik Márton, Devnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Farkas Éva,
Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Kolesszár Krisztián, Kúnya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Nátrán István, Papildikó, Sinkovics Andra, Somosvári Eszter Anna, Somogyi Márton, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Túri Sarolta, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Budapéter atya nevében is. A bemondót Klész Beátát hallották. Minden kedves hallgatónknak jó éjszakát kívánunk!
Az Úristen megalkotta az embert a föld porából, és orrába lehelte az élet lehelletét. Olvasom a Teremtés könyvében. A fáknak és az állatoknak nincs problémájuk. Isten annak teremti őket, amik, az ő megkérdezésük nélkül, és ők teljesen meg vannak elégedve. Velünk másként van. Isten szabadon hagy bennünket azzá lenni, amik lenni kívánunk. Lehetünk is, meg nem is önmagunk, ahogyan tetszik. A megoldandó feladat ez, minthogy egyedül Isten ismeri azonosságom titkát, egyedül ő tehet azzá, ami lenni akarok. Isten akaratát el nem fogadni, nem szeretni, nem tenni, annyit jelent, mint létezésemnek teljességét elutasítani. A szó az ember legnagyobb teljesítménye. A szó nyitja meg előttünk az életet. Képes megváltoztatni az életünket. A szó alkotja az emberek közti legszorosabb kapcsolatot. A szeretetet szóban fejezzük ki. A szó nagy ajándék, nagyobb, mint hinnénk. Félelmetesebb és szebb. Az egyetlen erő, amely képes felrobbantani az atombombát, mint ahogy végtére az állította is elő, az emberi szó. Másrészt viszont csak is az emberi szó teheti ártalmatlanná. Mindannyian tudjuk, hogy egyetlen szó elég hatalmas ahhoz, hogy meleggé és boldoggá tegye az ember életét. Krisztus is a szó útján teljesítette küldetését. Őt magát is így nevezték, az ige. Az emberi nyelv mélyén nagy misztérium rejlik. Istenünk, te megváltottál, és gyermekeiddé fogadtál minket. Tekints jóságosan szeretett gyermekeidre, hogy akik Krisztusban hiszünk, eljussunk az igazi szabadságra és a mennyei örökségre.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnál kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jussra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!